azt hiszi, hogy gyermek.
Egyetemről és Ötvös Károlyról fogok beszélni. Gyakorlatilag az előadáson először is kicsit röviden beszélnék arról, hogy mik ennek a mai előadásnak az előzetes kérdései, milyen kérdéseket szeretnék körbejárni. Egy kicsit beszélek Ötvös Károlyról általában, mert azt gondolom, hogy nem evidencia az ő életművének az ismerete, valamint az Tiszaeszlári pernek a motivumát járom körbe Ötvös munkásságában, és különösen recepciójában. Itt egyrészt a per egykorú kritikáit, antiszemita felhangokkal terhelt kritikáit fogom idézni részben, Ötvösnek a recepcióját, illetve a nagy per, mely ezer éve folyik, és még sincs vége című műből fogok különböző részleteket kiemelni, különösképpen az erkölcsi kötelesség, illetve az anyagi haszon vonatkozásait megmutatva, ezt követően pedig a konklúziókban összefoglalom a mondandómat, és picit kitekintek arra, hogy miképp is beszélhetünk Ötvösről úgy általánosságban, különösen a konferencia nagy témájának, a vállalkozásnak és a gazdasági anyagi sikernek a vonatkozásában. Kezdjük is el. Tehát három kérdést szeretnék itt körbejárni. Egyrészt, hogy egy olyan irodalmár életút, ami sok irányú tevékenységekkel kapcsolódott össze, tehát politika, közélet, ügyvédi hivatás, miképp határozza meg egy életrajznak az értékelését. Továbbá milyen szerepet játszott és játszik a Tiszaeszlári per története Ötvös művének és arcképének a megalkotásában, megkonstruálásában. Továbbá harmadik kérdésként, miképp jelenik meg az erkölcsi siker és az anyagi haszonnak az összefüggésrendszere, valamint a népszerűségnek és a népszerűtlenségnek a viszonyrendszere a Nagy per című munkában, illetve Ötvös megítélésében. Egy picit röviden Ötvösről, ugye sokféle dolggal foglalkozott, ahogy egyik visszaemlékező írta róla, egy valóságos országhumorista volt Ötvös, már viszonylag fiatalon ismert és népszerű, gyakorlatilag 1872-től majdnem haláláig országgyűlési képviselő, kisebb megszakításokkal, de emellett az 1860-as években vidéki újságíróként próbálkozik, később a függetlenségi párti egyetértésnek lesz a főmunkatársa, emellett folyamatosan az ügyvédi hivatását is folytatja, leginkább pedig az 1882-83-ban történt Tiszaeszlári vérvádban vállalt szerepe kapcsán ismerhetjük. És nagyon érdekes, hogy bár egészen az 1860-as évek végétől írt irodalmi műveket, valódi pályakezdése csak a századfordulón következett be, mikor is gyűjteményes kötetekben jelentette meg összes műveit, és a legismertebb munkája az Utazása Balaton körül és annak folytatása, valamint az említett nagy per, amiről még szó lesz. Tudni kell Ötvösről, itt általában a kutatás nehézségeit megemlítve, hogy életműve nem része a szűken értett irodalomtörténeti kánonnak, tehát nem beszéltünk arról, hogy az Ötvös kutatás csak így van és hömpölyög, mint az aranykutatás vagy a vörösmarty kutatás, hanem kifejezetten alkalmi jellegű a recepciója, mindig évfordulókhoz, megemlékezésekhez kapcsolódik, kifejezetten regionális érdekeltségű olvasó és értelmező közösség kapcsolódik Ötvöshöz, valamint a vele kapcsolatos érdeklődés mindig tematikus jellegű bizonyos témákat övez, ahogy ez ebből az előadásból is egyébként látszik. És ugye ennek a recepciónak a jellemzője az, hogy kevés elemző jellegű tanulmány született vele kapcsolatban, illetve műveinek modern kritikai igényű kiadásai nincsenek, szinte egyáltalán. Levéltári kutatások se foglalkoznak az életrajzával, illetve szembe ötlő, hogy a nagyon sok a vele kapcsolatos irodalomban nagyon sok az ilyen arckép jellegű szöveg, amely egy-egy mű kapcsán így, mint cseppet a tengerben, megpróbálja az egész életművet értelmezni, illetve, hogy láthatjuk, hogy nem is alakul ki vele kapcsolatban egy ilyen erőteljesebb, új, moderni olvasási hullám, még nem mintha ez baj lenne, de ez jelzi azt, hogy a vele kapcsolatos érdeklődésnek a korlátai. Tudni kell, hogy, mint említettem, hogy Ötvös közismert, nagyon sokáig népszerű, de ellentmondásos személyiség volt. A vele kapcsolatos irodalomból válogatva itt ugye megemlíteném a politikai irányváltásait, ugye, mint függetlenségének vallotta magát, de hát főként az 1890-es évektől több ilyen politikai irányváltása is volt, tehát nem, a pártfegyelem az általában nem jellemezte. Kifejezetten makacs, önérzetes és hiú jellemnek írják le, de mellette egy rettentő lusta és rest ember volt, hogy ezt Rivai Mór leírja. Azt is írja róla, hogy nincs az a sok dicséret, amit nem bírt el az ő hiú lelke. Kifejezetten tapasztalt bölcs emberként írják le, de egy akaratos, csőlátó, antiintellektuális valakiként is jelenik meg, különösen Kunfi Zsigmond visszaemlékezésében. Ugye, mint említettem, változó volt a megítélése a pártjában is. Herceg Matild az egyetlen hosszabb róla szóló értekezésben írja róla, hogy a nemzettel kapcsolatos elgondolásai kifejezetten sovinisztává tették, és ami a konferencia témáját illetően is érdekes, hogy a kitörő Rivai Mór szavával fenomenális irodalmi siker és a hatalmas honoráriumok következtében pár év alatt igen nagy érdektelenség veszte az ő irodalmi műveit, és az élete utolsó évében a honoráriumból kellett megélnie, mert ő is, mint egy rendes magyar, ő is elszegényedett. Gergely András írja róla egy tanulmánykötetben, sommásan összefoglalóan, hogy népszerű politikus volt, de politikai nézeteit váltogatta, népszerű író volt, de két művét leszámítva, jeles alkotásokkal nem büszkélkedhet, népszerű ügyvéd volt, sokan dolgoztak az irodájában, de joggyakorlatot továbbfejlesztő művei, kézikönyvei nincsenek. Népszerű szónok volt a parlamentben és azon kívül, de mindezzel nem ért el politikai eredményt. És, amiket itt leír Gergely András, az egyébként jól tükröződik a Tiszaeszlári perben vállalt szerepe kapcsán is. A személyiségének és az irodalmi működésének az elmondásait jól mutatja. És nagyon érdekes, itt egy érdekességgel készültem a hallgatóságnak, hogy noha, mint említettem, valódi, igazi, kialakult ötvös kutatásról nem beszéltünk, ennek megfelelően ötvös monográfia sincsen, de van viszont Eötvös Károly életregény, Gerencsér Miklósnak ez a kiváló 1970-es népszerűsítő ifjúsági regénye, a Gyűlölet ellenfele, és nagyon érdekes, hogy ennek a könyvnek az időspektrum, hogy gyakorlatilag a tiszaeszlári perre fókuszál, a 80%-at azt teszi ki, valamint még benne van Eötvösék látogatása Kossuthnál, illetve Kossuth halála is. Tehát, hogy egyrészt ugye ez a könyv ugye látható, hogy Móra kiadónál jelent meg, ugye valamelyest így a szocialista világképe beilleszthető ilyen proto-antifasiszta Eötvös Károlyt próbálja felmutatni, hogy ez a korabeli róla szóló szövegekben is volt egy ilyenfajta irányultság. Másrészt arra nagyon jó példa, nem csak azért, mert érdekes elolvasni, meg jót lehet rajta mulatni, hanem azért is, mert megmutatja, hogy az Eötvös életrajznak a centrális pontja az a tiszaeszlári per. És akkor ezen a nyomvonalon haladva tovább beszélnék a tiszaeszlári perről és annak megítéléséről Eötvös életművében. Ugye, mint tudjuk, a per során Eötvös nagyon sok kritika érte, ekkor alakult ki a vele kapcsolatban az a gúnynév, hogy ő a fő saktervédő, ugye a metszőknek a védője, aki elvállalta a perbe fogott zsidók védelmét, és, ilyenkor, és ebben az időszakban nagyon sokat írnak róla a sajtóban. Több vele kapcsolatos pocskondiázó írás is megszületik. Itt kettőt emelnék ki, az egyik ez az Ágoston Jánosnak, még 84-ben megjelent Le az álcával című munkája, illetve Verhovay Gyula, az Ország urai című munkája, az is szintén ugye a perrel kapcsolatos, de itt még beszélhetünk ugye Bari Józsefnek, Marsalkó Lajosnak és másoknak az 1920 után megjelent műveiről. Ugye ezek alapvetően Eötvöst egy ilyen elvtelen, köpönyekforgató és érdekemberként mutatják fel, és nagyon érdekes, hogy ezekben a könyvekben megfogalmazott vádakra Eötvös a saját könyvében, a nagy perben csak általánosságban reagál, nem nevesíti őket, nem konkretizálja ezeket a vele kapcsolatban megfogalmazott vádakat, pedig ugye ezek a szövegek ugye nagyon érdekesek, mert nagyon sok mindent mondanak Eötvösről. Ugye Verhovay Gyula ugye már ez korábban 1879-től részben politikai ellenfele volt Eötvösnek, aki kilépett a függetlenségi pártból. Ő például ugye már tehát szintén a peren kívül is egy gazemberként mutatja be Eötvöst. Itt hoztam idézeteket, hogy egy banksikkasztási ügyben hogyan beszél róla. Ilyen megkeresték Eötvös Károlyt, aki megbecsülhetetlen, mikor nagy mennyiségben bocsátják rendelkezésére az ellenállhatatlan érveket, kipróbált orvgazda, ismeri az örgést, tudja az alagutakat, a búhóhelyeket, a zsiványfészeket, a tolvajpiacot, érti a nyelvet, ismeri a gyöngéiket, bűnöket, megalkuthat velük. Ilyen az újkori cimboraság az igazságszolgáltatás terén. Ilyen és ehhez hasonló idézetekkel van tele ez a könyv. És Ágoston Jánosnak a műve is egy olyan történetet mesél el, ami szinte függetlenül a pártól azt mutatja be, hogy hogyan vezette őt meg Eötvös Károly, gyakorlatilag egy ilyen örökösödési ügyben elzálogosította, és hát ilyen uzsorásként lépett fel vele kapcsolatban, és utána megszólítja a zsidókat műve végén, hogy te és te dédelgetett zsidó, tudd meg ki, az a kifogástalan jellem, az a lángeszű keresztény jogász, ki védelmedre ment, Eötvös Károly, és ha megérteted most már a nevet, tudd meg, hogy a névvel a legnagyobb átkot mondtad ki magadra. És ugye ezekben a művekben a megvesztegethető érdekember alakja tűnik föl, aki még a zsidóknak a védelmét is a saját hasznára próbálja felhasználni. És nagyon érdekes, hogy bár ugye az Eötvössel kapcsolatos egyéb visszaemlékezésekben nyilván ez az antiszemita, nagyon durva beszédmód nem jelenik meg, de azért árváltan jelen van az alakjával kapcsolatos, hát olyan, hogy is mondjam, csak kételj. Ugye itt Krúdi Gyulának szintén a Perről szóló könyvét idézném, ugye ebben is van egy rész, ami Eötvös Károlyjal kapcsolatos, egy másik helyütt írja, hogy Eötvös Károly köhintett ekkor, mert nem szerette a tárgyalás folyamán, a védőügyvédekkel szemben a mindenható pénzt emlegették. Maradjunk csak Salamon halévi fiánál, Izsáknál a 17. században, és több helyen is ironizálja alakját. És nagyon érdekes, hogy bár Mikszát legtöbbször meleg hangon és szeretettel ír Eötvös Károlyról, őnála is megjelenik ugye ez az Eötvössel kapcsolatos kétel, egy ilyen anekdotikus, nagyot mondó egyén, egy komolyan vehetetlen, illékony világfelfogású és tekintélyérveket halmozó valaki, aki minden lében kanál, olyan, mint a Jókai valamelyik regényhőse, tud az mindent, s kitelik tőle minden. Eötvös már annyiféle, mindenféle állásban volt, hogy mikor a minap akadémiai professzorságát emlegette, meglepve kiáltott fel valaki, mutassa az alibijét. Van még egy, amit leghamarabb elfelejtettünk. Tudni illik, hogy népszerű ember volt egykor. És ugye megnézzük a vele kapcsolatos későbbi emlékezéseket, ezek a kételyek mindig is visszatérnek. És ilyen szempontból is érdemes megvizsgálni a Per című könyvet, hogy hogyan próbálja saját magát Eötvös ilyen értelemben bemutatni, reprezentálni. Ugye itt most nem fogok hosszasan erről beszélni, hogy miért nagyon fontos ez a mű, mert valóban az Eötvös legkidolgozottabb munkájának tekinthető, de ami a fontos, hogy mi a célja a műnek. Egyrészt a történet hiteles elbeszélése, a Tiszaeszlári per hiteles elbeszélése, valamint az erkölcsi igazság érvényrejuttatása. Ugyanakkor viszont a műben az erkölcsi kötelesség, a morális indítatás, valamint az anyagi haszonszerzés és az egyéni siker, a per, a fölmentő ítélethez való útnak a sikeres lefolytatása, mint egyéni siker kerül szembe egymással, és ezért ugye két dolog is van, amit itt érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy visszatérően magyarázkodik az elbeszélő az anyagiakat illetően, hogy hogyan is volt és mint is volt ez a javadalmazása a védőügyvédeknek. A másik, hogy a könyv retorikája logikai önellentmondásokkal terhelt. Mik ezek az ellentmondások? Tehát, hogy Eötvös arról beszél, hogy a pernek az okozója az volt, hogy volt néhány megszámlálható babonás, vérvád hívő egyén ott Tiszaeszláron, ugyanakkor azt is mondja, hogy a vérvádnak a fenntartása és az életben maradása az a tömegnek és a modern sajtónak volt a felelőssége. Emellett ugye szembe kerül egymással, és különböző eltérő érvelésekben jelenik meg a szakértelem és a spekuláció, valamint a természettörvény, az oly sokszor idézett természettörvénye, mint meg a józanész. Mint védőügyvéd a perben az orvostudomány precizitásával ér, és ő maga is így próbál eljárni, de általánosságban relativizálja a szakértőknek, az úgynevezett szakértőknek a bevonását a jogi munkába. Emellett ugye a jogalkotás és a törvénykezés az igazsággal, mint olyannal kerül szembe, mert mint gyakorló jogász nagyon sokszor bírálja az igazságszolgáltatást, és le is írja, hogy a teljes igazság megismerhetősége kételj, viszont, mint ahogy azt Margócs István írja, a perben saját erős meggyőződését teszi meg igazságnak, egyetlen érvényes igazságnak. És ugyanez az ellentmondás megjelenik az erkölcsi kötelesség és az elvégzett munkabére kapcsán. Hosszasan beszél arról, hogy az ügyvédi kötelesség az voltaképp nem is bérmunka, hanem az egy keresztényi kötelesség. A védő az, aki megvédelmezi akár a vádlottat, akár akar is, hogyha bűnös, tudása, kötelességérzete, bátorsága is van, hiszen a védőn kívül mindenki egy olyan embert véd, akit mindenki elhagyott már. Írja is, hogy a munkabér nem jöhetett számításba, nem is jött. Tehát itt gyakorlatilag egy szamaritánus tevékenységként mutatja be a védelmet. Ugyanakkor a könyv más lapjain hosszasan írogat arról, hogy milyen rossz, hogy a művelt nemzeteknél még nem terjedt el az, hogy a jogászokat és a védőügyvédeket rendesen javadalmazzák, és hogy milyen borzasztó dolog ez, hogy a nép úgy viszonyul a védőügyvédhez, mint a mostohával hoz, vagy az anyóshoz. És itt nagyon érdekes ennél az önellentmondásnál megjegyezni, hogy itt arról beszél, hogy az érdemi munkát meg kell fizetni, ám idézzük az utazás a Balaton körült, amelynek az utolsó bekezdése pont arról beszél, hogy milyen rettentő lesz az a világ, amikor az emberek már csak bérmunkát végeznek. És hogy lezárjam itt ezt a gondolatmenetet, Margócs Istvánt idézni, akinek nagyszerű, esszészerű tanulmányában van egy részlet, ami bemutatja ezt a paradoxont, amely nem csak Mikszátnál és Trúdinál, de ötvös művőben is megjelenik. Ugye ez egyrészt az igazságnak az erőteljes monolitikus hangsúlyozása felvilágosító ere jelenik meg, az elbeszélő technika felaprózó és ornamentális jellege viszont nem megfelelő. A magyar anekdotikus hagyomány nem alkalmas arra, amire a nagy igazságkereső szándék felhasználta volna. A struktúrák áttekintésére, a nagy összefüggések leleplezésére. És ebből két dolog következik, látható az a világképi törés, amely Eötvös Károly életművében reprezentálódik, hogy milyen eszköztelen tudnik a 19. század végi liberalizmus a modernitás kihívásaival szemben, valamint ugye ez irodalmi esztétikai jellegű probléma a második, hogy a kifejezni kívánt ideológiai konstrukció nem passzol a megvalósult művészeti formához, még akkor is, hogyha a per egyébként talán Eötvösnek a legtökéletesebben sikeredett műve. És itt kitekintésként csak annyit szeretnék mondani, hogy milyen irányban lehetne és volna érdemes Eötvös Károly munkásságával való foglalkozást továbbvinni. Egyfelől politikai és irodalmi működésének mikrotörténeti kontextualizálása volna szükség, amit már egyébként több tanulmány is Kövér György és Herman Robert tanulmányai is hangsúlyoznak, valamint a vele kapcsolatos, általában a saját önéletrajzi elbeszéléseiből kiragadott mítoszrendszernek a felülvizsgálatára is szükség lenne, amely a szövegek filológiai elemzésén keresztül vezetne, illetve a konferencia témájához kapcsolódva, hogy a publicisztikai és irodalmi tevékenység, valamint a közéleti és ügyvédi pálya gazdasági vonatkozásainak is a vizsgálatára szükség lenne. Valamint, hogy itt egy utolsó ponton megemlítsenek, ugye, mint említettem, nincsenek rendes kritikai igényi kiadásai Eötvös munkájának. Ha valami a nagy per egy kifejezetten olyan könyv lenne, amelyhez méltó volna egy tények és tanúk sorozatban való megjelenés, különösképp azért, mert az OSK-ban megtalálható a perrel kapcsolatos iratanyag. Elnézést, hogy ennyire rohantam, és elnézést, hogy kicsúsztam az időből. Itt látható a felhasznált szakirodalom egyszerűsített jegyzéke, és köszönöm szépen a figyelmet.